Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbezárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbezárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Makovec Imre a magyar organikus építészet megteremtője és mestere 1935. november 20-án született Budapesten. Ő a Magyar Művészeti Akadémia alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke. Makovec élete első 10 évében sok időt töltött apja szülőfalujában, a Zalai Nagykapornakon, ami nem csak személyes életére, de későbbi pályájára is nagy hatást gyakorolt. Teljesen egyéni kompozíciójú épületeivel vált híressé. Első figyelemre méltó munkájának a paksi templomot tartja, amely karcsú, tűhegyes csúcsban végződő tetőzetével, ívelt kapubejáratával, egyéni stílusával országos hírnevet szerzett tervezőjének. Témánk a Makovec épület csodák.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Meghívottunk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszöntöm a hallgatókat!
Keresztes úr, a kőbezárt múltunk első perceiben arra kérjük, hogy mondja el a műsor hallgatóinak azt, hogy ki is volt Makovec Imre. Mit kell és mit illik tudni a magyar organikus építészet megteremtőjéről?
Hát igen, mint a bevezetőben elhangzott, Makovec Imre a magyar organikus építészet megteremtője volt és mestere ugyanakkor. Ő a lechneri és a kóskárói vonalon ment tovább, a magyar népi építészet hagyományait követte és teremtette újra, és így tette ismerté az egész világon a magyar hagyományokat. Azt kell röviden elmondanom, hogy több mint 600 tervet készített, pályázati művet dolgozott ki, és ő az az építész, mondjam így magyar építész, aki a 20-21. Századi építészeti lexikonokban vagy atlaszokban mindenütt a világon szerepel. Egyebek között Kossuth díjat, Ip Miklós díjat is kapott, Francia Építészeti Akadémia aranyérmét is megnyerte, tehát látható, hogy az egész világon és a legrangosabb francia építészeti éremnek az elnyerésével az egész világon neve ismerté vált. Amint már elhangzott, hogy ő volt a Magyar Művészeti Akadémia egyik alapítója és elnöke is. Tevékenysége az nagyon szétágazó volt, és arról is be kell számolnom, hogy ő volt, aki megalapította a Makóna, valamint az Országépítő Kóskárai Egyesületeket, és ezeken a szervezeteken belül a magyar építészeket tömörítette, és alakította ki tulajdonképpen azt a makoveci stílust, vagy ezekkel a fiatal építészekkel alakították ki ezt a stílust, amelyik világszerte ismert lett. Röviden csak annyit mondanék, hogy igen, a paksi katolikus templom volt az az első épület, amelyikre mindenki felkapta a fejét, és akkor kezdtek érdeklődni, hogy ki tulajdonképpen ez a Makovec Imre. Egy felsorolást végeznék, mert van egy egész sor ilyen jelentős épület, amit ő tervezett, és amit kiviteleztek, de mint látható, majd később erről is szó lesz, ezeknek az épületeknek javarésze az ország területén szétszórva található, és nem Budapeste. Tehát a paksi katolikus templom után a szigetvári Vigadót mondanám, vagy a siófoki evangélikus templomot, a sárospataki Árpád vezér gimnáziumot, a szevillai magyar kiállítási pavilon következne a sorrendbe, ugyanis ez az épület volt, ami a világkiállítás alkalmával mindenkinek nagyon tetszett, és ekkor vált világcsodává Makovecnek az építészete, és tulajdonképpen ezért az épületért kapta meg a Francia Építészeti Akadémia aranyérmét. Aztán megint mondhatnám a Zala-Szentlászlói faluházat, vagy a Lendvai színházat, a Piriscsabai Stefánum Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, vagy a Százhalombattai Szent István templomot, Egerben a versenyúszoda épületét, vagy a Sárospatak művelődési házat, de ugyanakkor vidékeinken is mindenki ismeri a Csíkszeredai Katolikus templomot, amit szintén Makovec tervezett. Röviden így beszámoltam mondjuk a fontosabb épületekről, amit ő tervezett, de sajnos 2011. szeptemberében váratlanul elhunyt.
Azt is tudni akarjuk, hogy miért nincs Budapesten jelentősebb Makovec alkotás.
Arról kell beszámolnom, hogy, és el kell mondanom azt, hogy minden, ami ezután el fog hangzani, az Makovec Imre két írásaiból megjelent könyv alapján történik, és pedig az írások, ami 2011-ben megjelent, és a Válaszok című összetett riportokból, szöveggyűjteményekből ezek az idézetek megmutatják, hogy ki volt tulajdonképpen Makovec Imre, a gondolkodó, mert azt is el kell mondjuk, hogy Makovecnek az építészete az egy nagyon mély filozófiai és magyar nemzeti gondolkodáson alapul. Tulajdonképpen így alakult és vezette rá Makovec filozófiája őt a szerves építészet kialakítására, és így vált belőle Magyarország, a szerves építészet magyarországi képviselőjévé, vezéregyéniségévé, és ezen a rövid adáson belül szeretnénk Makovecnek egy emléket állítani. Na most, hogy visszatérjünk a kérdésre, a Pályám emlékezete című adásban 2000-ben úgy nyilatkozott, hogy ő tulajdonképpen mindenfélét akart gyerek, mint fiúgyerek, és ezért egy adott pillanatban az érdeklődése a művészet iránt is megnyilvánult, és akkor az apja azt mondta, hogy ne menjen kódisnak, művésznek, valami olyanféle dolgot kéne csinálni, aminek eredménye is van, és akkor így lett tulajdonképpen ő építész, mert azt mondta az apja neki, hogy hát az építész az művész is, de legalább megfizetik a munkáját, és így akkor ő elment építész hallgatónak. Ahogy ő mondja, nem volt visszabeszéd, elmentem és felvételiztem a műegyetemre. Most már, hogy megöregedtem, nyugodtan mondhatom, hogy szinte mindegy, hogy az ember milyen foglalkozást választ, mert végül is, mire megöregszik az ember, megint az életpálya győz, nem a foglalkozás. Hát így építész lettem, persze ez sem volt valami sima ügy, mert én koromban, harmadéves koromban megtörtént az 1956-os ősz. És akkor ő ugyancsak egy másik ilyen interjúban elmondja, hogy ha valaki élt Magyarországon, vagy a Kárpát-medencébe vetette a sors, meg kell értenie, hogy önbecsülését, erejét, jogait nem mástól várja. Se a szomszédaitól, se a nagyhatalmaktól, se a történelmi ítélőszékétől, csak is önmagától. Egyes avatottakkal szemben nincs kitől és nincs miért bocsánatot kérnünk, itt a magyar nemzetre hivatkozik, és nekünk sincs miért megbocsátanunk és főleg felejtenünk. Tudomásul vesszük a megaláztatást, azért, mert itt megszülettünk, nekünk élni kell, és nem is akárhogyan, mert nem vagyunk alávalók senkinél. Elmondja, hogy mit történt tulajdonképpen 1956-ban. Azt mondja, 1956. október 22-én a Műegyetem aulájában az előadói emelvényről én, azaz Makovec Imre foglalta le a forradalmi ifjúság nevében az egyetem sokszorosító üzemét, melyen az éjszaka folyamán kinyomtatták a követelési pontokat. Mondja Makovec tovább, tagja voltam az egyetem forradalmi bizotmányának, emlékek fűznek Murányi Imréhez, Frend Ervinhez, Halász Imréhez és sokan másokhoz. Dicsekednem kellett volna magyarságról, kellett volna papolnom, büszkének kellene lennem verésért, szabadságom korlátozásáért, és ott kellett volna tülekednem a rendszerváltást követő első nyílt megemlékezésen a Műegyeteme. Nem, én ezt nem tettem. Nem kellett ott lennem, az 1956-os forradalmat leverték, bennünket a 21 éveseket életre halálra kerestek, megvertek és megaláztak. Mi nem lettünk többé katonák, se kis, se pártagok, se nem tüttettük Vietnámért az amerikai követség előtt. 3x3-asok se lettünk, szamizdatosok se. Eltűntünk a jegyzett hatalmi játékok területéről, nem utasítottak ki igaz bennünket, de itthon maradtunk és hosszú szívos munkába kezdtünk, melyet most is folytatunk. S hogy mi erről már végképp nem sokat beszélünk. Simán látható, hogy Makovec Imre milyen erős és határozott lépésekkel követte azt, amit 56-ban elindítottak. Feltevődött a kérdés, hogy miért nincs Makovec Imrének épülete Budapesten. Ezt többször feltették neki ezt a kérdést, rögtön kérdéssel felelt rá, miért ne lenne lehetséges. Magyarországon az én szakmám felel tovább, tökéletesen átpolitizált, és mivel a mostani kormányzó erők számára megbélyegzett ember vagyok, építési engedélyt csak hosszas, bosszantóan nehezen tudok szerezni. Az önkormányzatok részben a kormányzó hatalom kezében vannak, ezért ha én megjelenek valahol építési engedélyért, ott rögtön nehézségekbe ütközöm. Ezt a megrendelők is hamar megtudják, és még azok is, akik ragaszkodnak hozzám, komoly hátrányt szenvednek az időtényezőt illetően. Amiatt, hogy nekem háromszor kell átrajzolni egy házat, míg végre megadják az építési engedélyt. Túlzás nélkül mondhatom, nehezebb sorsom van most, mint valamikor is a Kádár rendszerben. Ő elmondja, hogy Magyarországról gyakorlatilag kiszorultam, fél éve nincs megrendelésem, ezért Romániából kaptam például megrendeléseket, Sepsiszentgyörgyről, Kolozsvárról, Nagyváradon, Szatmárnémetiben dolgozom. És ezért nyitott végül is irodát Dunaszerdahelyen vagy Király Helmeszen, Kolozsváron és Temesváron is próbálkozott. Tehát itt látható, hogy a regnáló hatalom mennyire kiközösítette Makovecet.
Ön mikor és hol találkozott Makovec Imrével?
Szerencsém volt többször is találkozni Makovec Imrével, de az első találkozó az 2000-ben volt, és pedig Pécsen történt. Itt egy határon túli magyarok fesztiválja volt, és erre hívtak meg minket Romániából. Itt hárman vettünk részt, Szabó Bálint Kolozsvárról, Gutmann Szabolcs Nagyszebenből, és én jómagam Marosvásárhelyről. Szabó Bálintot, mint a műemlékvédelmi képzés elindítóját hívták meg, Gutmann Szabolcsot, mint a szebeni főépítészt, és engem meg a segesvári UNESCO felvétel kapcsán hívtak meg, mert ez a felvétel 1999-ben történt, és a terveket azt én készítettem itt Marosvásárhelyen. És akkor egy ilyen kiállítást is rendeztünk ezekből a tervekből, és a segesvári meg a medgyesi történelmi város belvárosokat mutattuk be, és ezt a kiállítást a Pécsi Műszaki Egyetem építészmérnöki karán láthatták. Találkoztam én akkor Bakman Zoltán rektorúrral, aki szintén Kossuth és Ibdias építész volt, és ő nyitotta meg a kiállítást, sajnos ő sem él már. Ennek a találkozónak kapcsán a Pollak Mihály szakközépiskolában, ami egy építészeti iskola, volt egy építész találkozó, amelyre Makovec Imrét is meghívták, és akkor itt találkoztunk először. Nagyon lelkesen beszélt és előadta az akkori Magyarország fiatal építészeinek, hogy tulajdonképpen miről szeretne ő beszélni, és hogy miben áll az ő építészete. De ugyanakkor nagyon lelkesen beszélt a székelyekről és a romániai barátjairól, főleg a székely ácsokat nagyon szerette és dicsérte. Annak következtében, hogy itt ezen a találkozón fiatal építészek voltak, akik nem nagyon értették, nem nagyon tudták, hogy mi is tulajdonképpen a népi építészet, miek a történelmi hagyományok. Nem ismerték Kóskároly építészetét például, ezért egy nagyon heves vita alakult ki Makovec Imre és a fiatal generáció között. Makovec szemére vetette a fiataloknak, hogy ők a nemzetközi trendet, a nyugati amerikai divatot követik, és mint ő megjegyezte, ti csak szaladtok a pénz után, és a szakmát és az embereket, a magyar hagyományokat nem tisztelitek. Ez a vita olyan heves és olyan, mondjam úgy, erős lett, hogy egy adott pillanatban Makovec Imre felállt, és elhagyta a termet. Itt látható, hogy mennyire erősen kitartott elvei és a magyar hagyományok mellett. Na hát elmondhatom, hogy ezek után még többször találkoztunk, Budapesten, meg Egerben is, hogy annak ellenére, hogy volt ez a heves vita a fiatalokkal, ezért ő tisztelte és szerette a fiatal tehetségeket, például az egyik tanítványát, Dévényi Sándort, aki Pécset tevékenykedik, őt nagyon értékelte, és ezért többször felhívta a figyelmet, hogy igen, ezeket az embereket kellene követni, és velük kellene felvenni a kapcsolatot akkor, amikor például a magyar építészetről beszélünk. Mondjak egy pár szót az ő tanítványairól. Azt mondja Makovec például, hogy egy öregebb mesternek nincs nagyobb öröme, mint egy nála fiatalabb tehetséget elismerni. Én is így vagyok például Dévényi Sándorral, mert Dévényi Sándor egy nyitott, egészséges, vidám ember, akinek a szíve a helyén van, reprezentatív feladatokat az elmúlt és a mai világ sem kényezteti. És az a helyzet, hogy Dévényi Sanyi is az a harcos ember, aki barátaival kiharcolta magának, hogy igen, legyenek megrendelései, és azt is elmondja, hogy hát sajnálja, hogy vele is pont úgy bánik a kor, tehát Dévényi Sanyival, mint ahogy Makovecsel, tehát őt is próbálják félreállítani, de megjegyzi, hogy igen, vannak ilyen emberek, mint Dévényi Sándor Pécsen, tehát van Bodonyi Csaba Miskolcon, Bán Ferenc Nyíregyházán, és hála Istennek még sokan mások.
Kérem, azt is árulj el a hallgatóknak, hogy az elmondottak szemszögéből nézve, hol is vagyunk, hol is állunk most a 21. században?
Erre a kérdésre megint csak Makovecz Imrétől szeretnék idézni az Írások című könyvéből. Mit ír a 21. századi építészetről? Azt mondja, az építésznek azonban a 21. században is megvannak a lehetőségei arra, hogy megpróbálja a célt egyfajta beavatóként megvalósítani. Az euklideszi geometria azt mondja, hogy a pont egy kiterjedés nélküli valami, ami a síkben helyezkedik el. A téridő kontinentumról szóló 20. századi felismerés pedig azt állítja, hogy a pont egyúttal egy időpont is a térben. E felfogás értelműen tehát most összekapcsolható a téridő az együttessel, azaz dramaturgiailag értékelhető. Az építészetre vetítve mindezt, nem mindegy, hogy egy építészeti folyamat milyen dramaturgia alapján megy végbe. Hogy mi történik egy ház létrejötte során, kezdő lépésektől, az első gondolatoktól, a kapavágásoktól, egészen addig, hogy kiképítik és milyen célból laknak benne, ezt végül összefoglalva, hogyan helyezkedik el az épület a világban. Itt Makovecz kitér a magyarországi szerves építészetre is, és akkor elmondja, megint idézek tőle, mi, akik a magyarországi szerves építészetet képviseljük, továbbra is fenntartjuk, hogy folytatni kell az emberi individuum felszabadítását az építészeten belül, annak eszközeivel és persze az építészet gyakorlatának dramaturgia során is. Elmondja, hogy milyen kéne legyen egy családi ház. Azt mondja, ha egy családi házat kell megtervezni, általában a férfi keres meg minket. Ilyenkor az első kérdésem, hogy miért nincs itt az asszony? Hát miért kéne, hogy itt legyen? Jön a válasz. Persze azt, hogy egy kis ház milyen legyen, azt nem maga mondja meg, mert a nő tartja benne az életet. Maga csak a feltételeit biztosítja, mondta Makovecz. Továbbra is idézek tőle. Magától ezért csak azt kérdezem meg, hogy mennyi pénze van mindenre, a többi alapvetően nem magára tartozik. Tovább így folytatja. Én valóban nem vállalom a tervezést, ha nincs jelen az asszony. A következő lépés, megkérem az asszonyt, hogy rajzolja le a házat, amiben élni szeretne. Az esetek többségében egy napraforgószerű ábra a végeredmény. A közepe az itt vagyunk mi, ahol az ebéd készül, tanulnak a gyerekek és beszélgetnek. A szirmok helyén pedig az egyik háló, a másik a fürdő, aztán a kamra és így tovább. Magyarul egy háromosztatú parasztház funkcióját rajzolják le, a pitvar, a konyha, ami az élet központi tere, aztán a tiszta szoba és esetleg még egy szoba vagy egy kamra. A paraszti kultúra ugyanis sokak véleményével szemben nem a kultúra alját jelentette, hanem egy mindent átfogó kultúra eleme volt. Ablakszem és szemöldök, oszlopfej és házgerinc, stb. Ezek a szavak nem véletlenek, gondoljuk csak el, hogyan nézhetett ki egy ház, és milyen jelentéstartalommal bírt, amikor ezek a szavak keletkeztek. Tehát innen látható Makovecznek a filozófiája, és ahogy visszanyúlt a magyar őstörténelembe, és a magyar történelem kezdeteihez. És akkor tovább folytatja. És akkor elkezdjük majd megfelelni a példákat, és négyzetméteres, sötét és szellőzetlen előszobákat látunk, mert nem az előszobába kell megérkezni, hanem egy lakóhelyiségben. A lakó előtérben, ahonnan rögtön látjuk, hogy hova jöttünk és hol vagyunk. Hogy ne azt a nyomorult előszobát erőltesse, ahol keresztbe fekszik a rosszindulatú esernyő, meg a papucsokon átbotorkálva érkezünk meg egy házba, ez egy egészen másfajta mentalitás, és a megrendelő végül is felismeri, hogy okkal működött jól az a valódi paraszti ház. És akkor itten elmondja az, hogy ahol a garantáltan előszobában megy be az ember, ott tulajdonképpen nem is ismeri meg a családot, nem tudja, hogy kikkel áll szemben. És azt mondja, a szerves építészet nem pusztán abból áll, hogy új épületformákat próbál meg kitalálni, noha ez is fontos, hanem vissza akarja vezetni az embereket ahhoz az életarchetípushoz, amelyben jó élni, amelyben megvan a lehetőség a megújulásnak.
Mérnök úr, mit vallott Makovec a mai világról, és mit a globalizációról?
Sajnos Makovecnek nagyon lesújtó ezzel kapcsolatosan a véleménye, és egyszerűen kijelente, hogy ez nem az én világom. Mint egy Makovec idézetet mondanék az írásokból, az én világom az, hogy járom a Kárpát-medencét, Szlovákiától, Románián és Szerbián keresztül, és minél messzebb érek Budapesttől, annál közelebb kerülök az én hazámhoz. Csak visszajönni rettenetes. Ha most lennék 30 éves, elmennék Budapesttől. És ez a háború, bármennyire is elhallgatják az uzsorások és a tolvajok kezében lévő tömegkommunikációs eszközök, mindmáig éles, kemény, folyamatos és felderíthetetlenül sok apróságot tesz ki. Azt mondja, hogy irtózatos harag fogan az emberben azt látván, hogy mit művel az emberekkel a globalizációsnak hazudott világ. Minden porcikámban haragszom azokra, akik a közösségről, nemzetközi világról beszélnek, holott ez csak a pénzvilágáról beszél. Nagyon kemény dolgokat fogalmaz még meg, elmondja azt, hogy tulajdonképpen a társadalom, amelyik ezt a globalizációt elfogadta, ez egy beteg társadalom, és pedig azt mondja, hogy a fehér embernek az évszázadok óta tartó imperialista nyomulása, amelyben elsősorban az angolok jeleskedtek, súlyos válságba jutott. Ebben a válságban az a banki világ, mely a bővített újratermelés mögött áll, csak úgy tudja fenntartani hatalmát, hogy totális világméretű diktatúrát hoz létre, és ez a globalizáció. És akkor itt azt is megjegyzi, hogy ez a globalizáció ellentéteket szít az emberiség különböző csoportjai között, és az erőltetett keveredés, utalok most a mai világban ugye erre az invázióra, ami történik Európával szemben, azt mondja Makovec, mintha erőre látta volna a dolgokat, még 2008-ban mondta ezt, az erőltetett keveredés sehol sem hozott semmi jót, sőt, Svédországnak, Népentőországnak éppen ez lesz a legnagyobb problémája. Én nem tekintem sem kivételezettségnek, sem kiváltságnak azt, hogy az ember németnek, japánnak, avagy magyarnak születik. Ezeket mind adottságnak vélem, és ezt az adottságot az emberiség valamikor a születése hajnalán kapta. Erre azonban már nem emlékszik.
Keresztes úr, ön is műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, miként látja és miként értékeli a Makovec féle épületcsodákat, és pár mondatban arról is beszéljen, hogy Makovec hol látta a saját helyét a világban.
Makovec erre így felelt. Elfogadom a kiszorítottságot. A teremtés maga, a kitaszítás egy idegen kezdete. Minden, ami lett, az öröklét kezdete, a mulandóság maga. Kiszorítottságom többszörös. Nem vagyok választott, tisztátlan vagyok. Nem érhetek semmihez, ami szent. Ez a kárhozat. De nem kérek kegyelmet, nem kell a mások városa, háza, kincse. Meg kell halnom, nem lehet reményem az öröklét, száműzette vagyok ebbe a világba. Áldott legyen a teremtő, hogy láthatom kisemizétségemet, hogy magányos szenvedés az enyém lett. Nem lehet engem már megtalálni, megfoghatatlanná váltam, kiül kerültem a rontáson, a birtokratolhatóságon megkaptam a kitatítottak palástját, beléptem a láthatatlanok közé. És azt mondja, ha tükörben nézek, ideget látok, a személy már nem fontos. Én azonban mégis vagyok, a távolodás, a közelítés már más, mint korábban. Mindegy, hogy hová megyek, Isten kezében vagyok. Ha tükörben nézek, nem én vagyok már, a személy, az adottság már megtette a magáét alig, hanem. A művészeknek nem kritikára, hanem méltatásra van szükségük. Ezt már Pablo Picasso mondta, és sajnos Makovec Imre életében ezt a méltatást nem kapta meg.
Köszönjük szépen a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai kőbezárt múltunk, melynek műsorideje sajnos lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Következzen most a ma déli gondolatunk Makovec Imre. Az ember úgy dolgozzon, hogy szórakoztassa a jó Istent, és az pedig örökkévaló és fenntartja és kormányozza ezt a világot. Ha őt sikerül szórakoztatni, akkor az egész világ kapott valamit. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Vásárhelyi Rádióval. Az elmúlt órában Keresztes Gézát és a Kőbezárt Mutunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt Mutunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt Mutunknak.